Várhatóan szeptember utolsó előtti hetében ül össze újra az országgyűlés, amely egyebek mellett az atomenergiáról szóló törvény módosításáról, a nukleáris létesítmények biztonsági követelményeinek felülvizsgálatáról is határozni fog, de idén a jövő évi költségvetés benyújtása is az őszi ülésszakban lesz. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes a kormány nevében már júniusban benyújtotta Kövér László házelnöknek a kormány őszi törvényalkotási programját, amelyben ezúttal 25 javaslat szerepel. Ezek közül kettőt már szeptemberben benyújtanak. Az első törvény, ami a parlament elé kerülhet, az Európai Uniós ügyekért felelős miniszterhez, Bóka Jánoshoz kapcsolódik, és az Európai Uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szól. A második Varga Mihály pénzügyminiszter csomagja, a 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény végrehajtásáról szóló javaslat. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az Inforádió Aréna című műsorának februári adásában beszélt az uniós források felhasználásáról.
Az Európai Unió számára bizonyos forrás rendelkezésre áll. A költségvetés ezeknek a forrásoknak a felhasználását viszonylag határozottan előrejelzi. Tehát vannak Magyarország ország zsebében lévő források, vannak olyan források, amire pályázni kell, vannak olyan források, ami felhasználásában a bizottság bizonyos diszkrecionális jogkör, bizonyos szabadság élvez.
Októberben 13 újabb törvény kerül az országgyűlés elé. Ezek jelentős részét várhatóan csak novemberben fogadják el a parlamentben. A javaslatok között szerepel adómódosítás, a tanulmányi szabadsággal összefüggő rendelkezések pontosítása, jogharmonizáció, a többi között a digitális állampolgárság, a kiberbiztonság és a közbiztonság kérdésköreiben, de áttekintik majd a jogi személyek nyilvántartását, valamint a vízi közműszolgáltatók törvényi helyzetét is. A nukleáris létesítmények biztonsági követelményeit vizsgálná felül az atomenergiáról szóló törvény módosításáért benyújtott javaslat. Változhat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény is. A javaslatban az szerepel, hogy a személyszállítási szolgáltatások igénybevételének alapvető szabályait határozza meg. Novemberben lesz rendelkezés a klímagázokról is. Ennek célja egy teljes körű klímagáz szabályozás megalkotása, hatósági jogalkalmazás, a gyakorlat és az ügyféli megkeresések alapján. Ebben a hónapban került terítékre a kulturális örökség védelme és a postaügy is, illetve az uniós jogharmonizáció, de ezek mellett módosulhatnak közlekedési tárgyú és agrártörvények is. A jövő évi költségvetésről szóló törvény benyújtása és megtárgyalása is késő ősszel lesz napirenden. Ezt ugyanis a korábbi évekkel ellentétben idén nem tavasszal, hanem az év végén fogadják el. Gulyás Gergely kancellária miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter még áprilisban jelentette be a kormányinfón, hogy a kormány megvárja a novemberi amerikai elnökválasztás eredményét, csak azt követően terjeszti be az országgyűlés elé.
Egészen más forgatókönyv fog érvényesülni a béke és háború és béke szempontjából, hogyha Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, mint hogyha jelenlegi adminisztráció marad. Ezért az idei évi költségvetési javaslatot, ami a 2025-ös évi költségvetés, november 5-ét követően fogjuk benyújtani.
Egy háborús helyzet, egy háborús eszkaláció van, a kormány most egy ilyen döntést hozott.
Ha hosszabb ideje van felkészülni a családoknak és a vállalkozásoknak arra, hogy milyen költségvetési forgatókönyv várható a következő évben, ez segíti a gazdaság alkalmazkodását, mondta a pénzügyminiszter.
Módosultak a minisztériumok feladat és hatáskörei. A belügyminisztérium, illetve a külgazdasági és külügyminisztérium munkája kevesebb lesz. A nemzetgazdasági minisztérium és a miniszterelnöki kabinet iroda feladatai bővülnek. Részletek Tatár Timeától.
A sablonválasz az lenne, hogy a kormány hatékonyságának növelése érdekében csoportosítanak át hatásköröket, de az igazi válasz inkább úgy hangzik, hogy hatalmi átrendeződésre van szó, fogalmazott Nagy Attila Tibor politikai elemző.
Abból lehet következtetést vonni, hogy melyik miniszter kap plusz hatáskört, melyik minisztertől vesznek el hatáskört vagy hatásköröket.
A politikai elemző 2015-öt is Lázár Jánost hozta fel példaként, akitől főként Rogán Antal javára fokozatosan vették el a hatásköröket. Rogán Antal most is az egyik kedvezményezett a belügyminisztérium rovására.
Dogán Antalról érdemes tudni, hogy ő ugye a digitális állampolgársági projektet tolta előre az elmúlt 1-2 évben. Ilyen értelemben még akár logikus is lehet, hogy most már a személyi adat és lakcím nyilvántartás, meg az útlevél kiadásnak a szabályozása is hozzákerül, de Pintér Sándor politikai gyengülését már egy ideje lehet megfigyelni, legalábbis ami a hatáskörök tologatását illeti az elmúlt pár évben.
A BM-től több vízügyi terület is elkerül Lantos Csaba energiaügyi miniszterhez. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az űrtechnológiától kell megválnia, ez Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez kerül, mint ahogyan a fogyasztóvédelem is, Tuzson Bence igazságügyi minisztertől, de szintén Nagy Márton gyakorolhatja majd a debreceni repülőtér tulajdonosi jogait is.
Lázár Jánosnak lehet, hogy érdemes lenne rá jobban vigyáznia, nehogy Nagy Márton a végén még a vasutat is megkapja. Nagy Márton egyelőre továbbra is megbecsült tagja a kormánynak, viszont ez azzal is jár, hogy amennyiben nem teljesít a miniszterelnök elvárásainak megfelelően, tehát mondjuk a miniszterelnök elégedetlen lesz a gazdasági növekedés ütemével, akkor bizony fenyeget az a veszély, hogy Nagy Márton majd idővel elveszít hatásköröket, és a végén esetleg leváltják.
Nagy Attila Tibor az egyik legérdekesebb változásnak a védelmi ipart érintő feladatát csoportosításokat tartja.
Meglehetősen sok pénz van a védelmi ipar fejlesztés körül. Emiatt ugye a sok pénzért felelős miniszter komoly hatalomra tud szertenni, ezért nagy a harc szemmel láthatóan a kormányon belül, hogy ki az, aki teljesen felügyelje a védelmi ipari fejlesztéseket és beruházásokat. A honvédelmi miniszter is igyekszik őrizni a pozícióit valamelyest.
A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásával kapcsolatos kormányzati munkát egyébként a jövőben a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója koordinálhatja, Bíró Marcell a hivatásos katonák vezénylésével és áthelyezésével kapcsolatban is kapott feladatot.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ezúttal gineket teszteltek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei a hatóság Supermenta program terméktesztje keretében. Az összehasonlító vizsgálatban szereplő 27 gin közül 3 akadt fenn a rostán, mert nem felelt meg maradéktalanul az élelmiszer minőségi jellemzőknek, vagy a címkéken szereplő jelöléseknek. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Barátosi Gábort, a Nébih borászati és alkoholos italok ellenőrzési osztály vezetőjét.
A legutolsó Supermenta terméktesztünkön a ginek kerültek terítékre, 18 gin és 9 London gin megnevezésű italt vizsgáltunk, 20 külföldi és 7 magyar előállítású volt a termékek között. Ezek mind a nagyáruházlánc polcairól mindenki számára könnyen elérhető helyről kerültek be a tesztbe. A laboratóriumi vizsgálatok alapján egy termék alkoholtartalma nem érte el a termék kategóriára előírt minimális alkoholtartalmat, egy gin esetében pedig a metanoltartalom haladta meg a rendeletben meghatározott határértéket. Tehát itt ugye Supermenta termékteszteken, ugye hatósági, laboratóriumi és kedveltségi vizsgálatokon is részt vesznek ezek a termékek. A laboratóriumi vizsgálatokon ez a két probléma volt, ezen kívül elvégeztük a ginek jelölési vizsgálatát is. Itt két gin esetében talált a hatóság jelölési nem megfelelő. A megtévesztő jelölés miatt az érintett gyártókkal szemben hatósági eljárást indítottak a felügyelőink, és megtiltották a kifogásolt termékek forgalmazását. Alapvetően azt gondolom, hogy fontos elmondani, hogy a ginek élelmiszer biztonsági szempontból rendben voltak, ezeket a apró minőségi problémákat találta a hatóság, ami vonatkozóan ugye meghozta a megfelelő intézkedéseket, a hibás termékek forgalmazását megtiltottuk.
Kellett-e bírságot kiszabniuk?
Igen, a bírságok kiszabása az természetesen folyamatban van. Körülbelül 5 millió forint értékben volt szükséges ezekben a hibás termékek esetében bírságolás kiszabására.
Barátosi Gábort a Nébih borászati és alkoholos italok ellenőrzési osztály vezetőjét hallották. A nyári időszakban sokan dolgoznak otthonról, a nyaralóból vagy akár külföldről. Kevés szó esik azonban arról, hogy milyen biztonsági kockázatot rejt magában az, ha a céges laptop mozgó eszközzé válik. A Top Desk Magyarország IT és biztonsági szakértői szerint ilyenkor érdemes ráerősíteni az alapvető biztonsági követelményekre, hiszen a kiberbiztonság megsértésének 95%-a emberi hibára vezethető vissza. Az IT-biztonság növelésének lehetőségeiről Rozgonyi Ádám beszélgetett Zagzsebszki Anitával, a Top Desk marketing és értékesítési vezetőjével.
Mik a legnagyobb kockázatok ilyenkor?
Hát az egyik az, hogyha nem otthonról dolgozunk, tehát nem egy biztonságos internethálózatról beszélünk, például nyilvános wifi-kről, ez a legjellemzőbb, ha például valaki egy kávézóból, vagy akár olyan strandról, ahol mondjuk van nyílt wifi, akkor ezek a megosztott hálózatok nem túl biztonságosak, tehát arra például kifejezetten oda kell figyelni, hogy milyen wifi hálózatra kapcsolódunk fel, de akár tényleg egy ilyen ennyire egyszerű dolog is, mint hogyha ülünk egy publikus helyen, és kiáll mögöttünk, vagy kiül mellettünk, és ő mit lát a mi képernyőnkről akár, tehát hogyha egy kávézóból dolgozunk, megint csak ezzel a példával élve. Így az első két gondolatom az az főleg ez, ezek a sokkal banálisabb, egyszerűbb dolgok, ugyanis a legtöbb ilyen biztonsági baleset nem is feltétlenül azzal úgy történik, hogy mondjuk elhagyunk egy laptopot, vagy feltörik azt, vagy hasonlók, hanem miközben ott vagyunk mellette, kvázi egy humán hiba miatt történik, mint például, ha megállnak mögöttünk, és nem veszük észre, hogy nézik, hogy mit csinálunk.
De azért az viszonylag ritkán fordul elő, hogy mondjuk egy kávézóban dolgozunk, és mellettünk ül valaki, és nézi a képernyőt, és közben jegyzetel mondjuk, hogy milyen adatokat.
Hát az igen, de például, ha felállunk egy pillanatra, és ott hagyjuk csak a laptopot, az mondjuk már sokkal veszélyesebb.
Mi történik ebben az esetben, hogyha az adatok mondjuk kikerülnek egy nem biztonságos környezetben valakik számára, akik mondjuk ezekkel visszaélhetnek? Utána milyen lépés jöhet?
Hát az első és legfontosabb, hogy ha már megtörtént a baj, szóljunk az illetékes kollégáknak, hogy megtörtént a baj. Tehát annál rosszabbat nem tudunk szerintem tenni, mint hogyha megpróbáljuk, hát lássuk be kellemetlen a helyzet, és így megpróbáljuk eltussolni, ez nem jó. Tehát minél gyorsabban az illetékes kollégáknak szólni, hogy történt valami, ők egyébként nagyon hálásak lesznek, minél hamarabb tudnak erről a dologról. Egy egész konkrét példával élve nálunk van egy digitális piros gomb, amit ha az ember megnyom, akkor egyből az illetékes kollégáknál csörög a telefon, kapnak egy üzenetet, hogy foglalkozni kell vele, és minél gyorsabban tesszük ezt meg, annál hamarabb tudják ezt a gépet hatástalanítani, hogyha így fogalmazhatok, és a további adatszivárgást például megakadályozni.
Több lépcsős biztonsági rendszerük van, úgy tudom már azért a nagyobb vállalatoknak. Ezeket azért nem egyszerű feltörni sem.
Igen, sokkal biztonságosabb nyilván, mint ha nem lennének ezek. Azért szerintem, ahol céges gépet, céges mobiltelefont adnak haza, vagy hát így otthoni használatra, ott a legtöbb esetben ez így történik, igen. Ahol nincs, az főleg azok az esetek, ha esetleg valaki saját magán laptopot használ munka célra, mert ha ott nincs, ott pedig ez már veszélyes lehet.
Nyilván az is fontos, hogy nyilvános helyen ne beszéljünk olyan ügyletekről, amelyek adott esetben hát szigorúan bizalmasak, tehát kerüljük az olyan helyzeteket, magukat, amikor fennáll a veszély, hogy valaki nem hozzánk tartozik, nem a vállalathoz megtudhat valamit, ami esetleg visszaélésre is okot adhat.
Igen, igen. Én például végighallgattam már a múltkor az agglomerációs vonaton, hogy valaki onnan beszélt az ügyfeleivel. Én ezt nem javaslom. De természetesen vegyük fel a telefont, és mondjuk meg az ügyfélnek, hogy éppen nem alkalmas, és majd visszahívjuk, amikor alkalmas lesz, de lehetőleg ne a vonaton beszéljük meg az értékesítési stratégiát például.
Igen, és más sem annyira célszerű. Igen. No de milyen jelszavakat, belépési biztonságot alkalmazzunk, milyen lehetőségeink vannak?
Természetesen minél komplexebb, annál nehezebb feltörni. Gondolok itt arra, hogy lehetőleg ne a saját születési dátumunk, ne egy 2-3-4 vagy ASDF, ahogy az ember rájut a billentyűzetre, hanem minél komplexebb legyen. Nálunk például most nem is a jelszavak már a menők, ha így fogalmazhatok, hanem a kifejezések, ezeket a passphrase-nek hívják angolul, amikor kvázi egy mondatot gépel be az ember, és a gépek is már sokkal nehezebben törik ezt fel, mint mondjuk azt, hogy mikor született az ember, mert arról azt elég könnyen ki lehet deríteni valahonnan máshonnan, és például az internetről, és könnyű feltörni. Vagy hogy ne ugyanazokat a jelszavakat használjuk mindenhova, mert utána, ha csak egyszer kiderül, hogy mi ez a jelszó, akkor igazából mindenhova bejutnak már.
Létezik egy olyan kifejezés, ha jól tudom, hogy árnyék IT, ez mit jelent?
Igazából annyit, hogy ha egy céges gépe van az embernek, és azon milyen programok futnak, azt kontrollálni tudják központilag az informatikus kollégák, míg ha mi arra elkezdünk mindenféle mást telepíteni, az ő tudtuk nélkül, akkor egy párhuzamos univerzum úgymond kezd kialakulni ezen a számítógépen, és sokkal nehezebbé teszi az adatkezelést, vagy hogy átlássák az IT-s kollégák azt, hogy milyen kockázatokat jelenthetnek ezek a szoftverek, hiszen nem tudnak róluk.
Bizonyára léteznek olyan esetek, amikor megkerülhetetlen, hogy mondjuk adott esetben egy céges számítógépet használjunk akár magáncélokra is. Ennek vannak írott szabályai?
Persze, természetesen ennek is vannak, attól céges kultúrától is függ, hogy mennyire szigorúak ezek. Én ilyenkor mindig azt szoktam kihangsúlyozni, hogy a józanész nagyon fontos ebben a szegmensben, mert mondjuk, ha az ember, most nem tudom, nem akarok rossz példát mondani, a saját e-maileit leellenőrzi, azzal alapvetően nincs annyira nagy baj, míg hogyha mindenféle kevésbé legális dolgot kezd a céges számítógépéről csinálni, az már még annyira sem oké, tehát, hogy ennek a skálának a két végletét ismerjük, és saját magunk legjobb tudása szerint lássuk, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. És a tudás pedig szerintem onnan kell jöjjön, hogy itt már az írásos részre is nem menjek, hogy igenis tartsunk belső tréningeket, készítsenek feljegyzéseket az IT-s kollégák, a nem IT-s kollégáknak, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem, és ezeket terjeszték a kollégák között, hogy tudjanak róla, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem.
Gyakorlatilag a közösségi oldalak használata munkaeszközé munkaeszközökké váltak az évek során, tehát megkerülhetetlen a használatuk, de már önmagukban az ott történő böngészés vagy kommunikáció is bizonyos veszélyeket rejthet magában talán.
Természetesen, hát vannak olyan helyek, ahol olyan munkahelyek, ahol egyáltalán nem is szabad a céges gépről bejelentkezni közösségi média különböző felületeire. Ez is megint csak a munkahelye válogatja, hogy mennyire tartják ezt szigorúnak vagy nem. Én már mind a kettővel találkoztam, tehát olyan is, ahol abszolút be sem töltöttek ezek a weboldalak, olyanig is, ahol teljesen hagyják, hogy ezt használják a munkavállalók céges gépről is.
Mikor érdemes a szoftvereket frissíteni? Ezt folyamatosan érdemes figyelni, vagy pedig szakemberekre kell ezt mindig bízni?
Mindig frissíteni. Ezt az ügyfeleknek is, meg a kollégáknak is mindig elmondom. Nyilván vannak olyan helyek, ahol központilag intézik ezt az informatikus kollégák, ahol viszont manuális frissítésre vár a gép, és nagyon könnyű így munkavállalói fejjel rányomni, hogy később, de ezt ne a végtelenségig hagyjuk, hanem minél hamarabb, ugyanis ezek nem csak számunkra zavaró dolgok, hogy újra kell indítani a gépet, hanem ezek igenis biztonsági dolgokat is frissítenek a gépen, és sokkal biztonságosabb lesz, úgyhogy mindig frissítsünk. Nyilván van olyan, hogy 10 perccel később jobb az időpont, de ne 10 nappal később nyomjunk rá arra, hogy oké, most már frissítheti magát, hanem amint tudunk.
Azt honnan tudhatjuk, hogy kibertámadás áldozatai lettünk?
Én például múltkor azzal találkoztam, hogy az e-mail, amit kaptam, a feladó neve, az megegyezett a CEO-nk nevével. És akkor az ember, ha megnézte már magát az e-mail címet, amiről jött, az már természetesen nem stimmelt, tehát látszott, hogy ez nem egy belsős e-mail, de így, minthogyha ők egy általunk ismert és megbízott személy lennének, kérnek be tőlünk adatokat, és itt most nem csak feltétlenül bankkártyára kell gondolni, akár csak ilyenekre, hogy mikor van a születésnapunk, vagy hogy hívják az anyukánkat, és ezeket igazából mind fel lehet utána arra használni, megpróbálják ezeket a jelszavakat feltörni. Ezért is mondtam az elején, hogy ne használjunk jelszónak ilyeneket, például, hogy mikor van a születésnapunk, mert utána egy ilyen ezt a personát építik, és mindenféle információkat róla próbálnak megtudni rajtunk keresztül. Ez is nagyon tipikus.
Igen, és ha már megtörténik a baj, és utólag észrevettük, hogy ezt nem kellett volna, akkor mit érdemes tenni?
Ahogy említettem, minél hamarabb szólni a megfelelő embernek, és itt még azt szoktam kiemelni, hogy főleg így nyáron, és ez volt az alapvető témánk, hogy sokan vannak szabadságon, és különböző helyekről dolgoznak, ne arra alapozzunk, hogy akit mi ismerünk, annak szólunk. A legtöbb helyen szoktam javasolni, hogy legyen egy valamiféle digitális platform, ahol ez a digitális piros gomb van, és minél hamarabb szóljunk annak az illetékesnek, aki tud már segíteni, hogy rövidre zárják ezt az adatszivárgást.
Még egy fontos téma talán a virtuális magánhálózatoknak a kérdésköre. VPN például, sokat használtok akár azt már a járvány alatt is. Ezek mennyire biztonságosak, mennyire megbízhatóak ezek a hálózatok, virtuális hálózatok?
Alapvetően azok, de nyilvánvalóan ezt is észszerűen kell használni. használni, tehát hogy ez már lehet, hogy ismétlem önmagam ezzel, hogy az IT-s kollégákban bízzunk, de minél több VPN csatlakozik be egy belsős hálózatra, nyilván, tehát minél több számítógép csatlakozik rá egy belsős hálózatra VPN-en keresztül, nyilván annál nagyobb a támadási felület is, úgyhogy nyilvánvalóan oda kell arra figyelni, hogy kik, honnan, mit csinálnak, és nyilvánvalóan minél többen VPN-eznek be, annál nehezebb az IT csapatnak is lekövetnie, hogy a frissítések hogy állnak, a mindenféle biztonsági javítások hogy állnak, úgyhogy megfelelő figyelemmel, és keresem a jó szót, körültekintéssel, igen, kell ezt használni.
Néhány éve már a vita tárgyát tőképezi, hogy egyáltalán mennyire hatékony az otthoni munkavégzés.
Nyilván ez is nagyon változik. Én egyébként személy szerint a hibrid munka nagy híve vagyok, mert azt gondolom, hogy a munka típusától függően lehet hatékonyabbnak lenni bent az irodában, vagy akár otthon, vagy bárhol máshol. Hatalmas nagy bizalmi faktor van ebben a kérdésben, ezt gondolom minden munkáltató érzékeli. Annak is híve vagyok, hogy azt az időt, amit megspórolunk mondjuk a reggeli irodában menéssel, akár egy-két órát is egy nap, azt, hogyha mondjuk a nyaralunkból dolgozunk, akkor igenis pihenéssel tudjuk tölteni, de hatalmas nagy bizalmi faktor. Én a saját csapatommal például úgy vagyok megegyezve, hogy bízom bennük, hogy ténylegesen annyi időt töltenek munkával, amennyit. Ez nagyon-nagyon sokban a céges kultúrától is függ, hogy mennyire hatékony. Én annak a híve vagyok, a saját embereimmel, a saját csapatommal, hogy tud ez ugyanannyira hatékony is lenni, de a hibrid a legjobb szerintem, mert miután hazajött a nyaralásból, home office-ból a kolléga, utána azért egy csapatmeetinget személyesen tartani az irodában megdobja a hatékonyságot, úgyhogy ez a vegyes, mondjuk otthoni fókuszált egyedi feladatok elvégzése, aztán a kollektív feladatok csapatban elvégzése személyen, ez egy jó eredményt hat, úgyhogy én kifejezetten pozitívan tudok nyilatkozni a távmunkáról.
Zagrzebski Anitát, a Tops Desk marketing és értékesítési vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazin műsora. A fővárosi főügyészség fellebbezést nyújtott be az ellen a bírósági döntés ellen, amely szerint az egy éve halálos balesetet okozó Árpád-hídi autós Budapest közigazgatási határain belül szabadon mozoghat. Kalapos Mihály, a Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivőjét kérdezte.
Érdemes felidézni, hogy 2023. július első napjáról másodikára virradóan történt ez a tragikus baleset. A 13. kerületben egy sofőr felhajtotta az Árpád hídra és Budára kívánt átmenni. A megengedett sebességnek majdnem a kétszeresével, ez egy chiptuningolt autó volt, amit ő vezetett, és ki volt kapcsolva az automatikus vezetés segítő rendszer ráadásul, és ezután elveszítette az uralmát a gépkocsi felett, és az autó neki csapódott a szalagkorlátnak, ami mögött volt egy kerékpárút, és ott szemben szabályosan haladt egy kerékpáros munkából tartott hazafele, és sajnos olyan sérüléseket szenvedett az autó ütközése következtében, amelyek az élettel nem voltak összeegyeztethetők, és ez a baleset kioltotta a kerékpáros életét. Ezután visszakerült az útra, olyan nagy erejű volt ez a sodródás ütközés a gépkocsi, és egy másik őt követő autó pedig neki ment, megsérült maga az első autó sofőrje is. Ezekben az ügyekben nagyon kiterjedt szakértői bizonyítást kell lefolytatni, meg kell vizsgálni a sérüléseket orvosszakértőnek, igazságügyi műszaki szakértőnek kell modellezni a baleseteket, amely szakvéleményeket, hogyha később felmerülnek, akár gyanúsítotti védői indítványra kérdések, akár a hatóság úgy látja, hogy további tisztázás szükséges, akkor ezeket ki szokták egészíteni. Ilyenkor pszichológus szakértő megvizsgálja a sofőrt abban a szempontból, hogy olyan pszichés állapotban van-e, hogy alkalmas egyáltalán a járművezetésre. Ugye ez a később majd a járművezetéstől eltiltás büntetés mértékének meghatározásához lehet szükséges, illetve a nyomozás során már a kényszerintézkedés meghatározásánál is figyelembe lehet venni, tehát segíti ez az eljáró hatóságokat. Szóval kiterjedt bizonyítás folyik, tart még egyelőre ez a nyomozás. Maga a sofőr is megsérült, és ő is sértettjévé vált egy bűncselekménynek, már az őt követő gépkocsi is jelentős mértékben túlépte a megengedett sebességet, úgy csúszott meg a kiömlött olajon és hűtő egyéb folyadékokon, és így ment bele, és a kiegészítő orvos szakértő vélemény megállapított, hogy az első autósofőrje nem az eredeti ütközéstől, a szalagkorlátnak csapódástól sérült meg, hanem attól sérült meg 8 napon túl végül, ahogy ez a másik autó belement. Tehát lényegében ő is sértetje egy alapeseti közúti baleset gondatlan okozásának, hogy ezt is az ügy összefüggése miatt ebben az eljárásban kell kezelni. Ugye egy gondatlan bűncselekményről beszélünk abból a szempontból, hogy az eredményre mindenképpen csak gondatlansága terjed ki ilyenkor az elkövetőnek. Van egy szándékos közlekedési szabályszegés, ami elvezet egy balesethez, és annak minősített esete, amikor ez sajnálatosan halált is okoz. Ilyenkor körültekintően kell vizsgálni, hogy van-e helye a nyomozás során már kényszerintézkedésnek, ugye alapelve a büntetőeljárásnak, hogy ne legyen előrehozott büntetés egy kényszerintézkedés, azonban ilyenkor mindig egy jövőbeli veszélyt kell prognosztizálni a hatóságnak, megállapítani, hogy várható-e például a bűnismétlés veszélye, újra bekövetkezhet-e, hogy gépkocsiba ül, vagy más szándékos bűncselekményt esetleg elkövet a sofőr. Tehát, hogy általában meg kell nézni a közlekedési előéletét és egyéb adatokat, és azt kell látni, hogy jelen ügyben az első autósofőrje több hónapra letartóztatásba került tavaly, majd tavaly ősszel bűnügyi felügyeletét rendelt el a bíróság. A bűnügyi felügyelet az egy pár éve bevezetett új kategória a törvényben, lényegében összefoglalja a lakhelyelhagyási tilalmat és a házi őrizetet, régen így hívták ezeket a kényszerintézkedéseket, illetve bármilyen egyéb magatartást, szabad mozgást korlátozó szabályt megállapíthat a bíróság, és ezeket összefoglalóan hívja a törvény bűnügyi felügyeletnek. Tavaly ősszel olyan bűnügyi felügyeletbe került az első autót vezető sofőr gyanúsított, hogy nem hagyhatta el az otthonát, tehát lényegében egy háziőrizetnek megfelelő kényszerintézkedést kapott, a lábán nyomkövetőt kell viselni, ezzel figyeli és biztosítja ezt a rendőrség. Majd nem sokkal ezelőtt, tehát júniusban született egy döbírói döntés, amely meghosszabbította ezt a kényszerintézkedést, azonban enyhítette a szabályait, és lényegében egy lakhelyelhagyási tilalomnak megfelelő enyhébb bűnügyi felügyetet rendelt el. Azt mondta ki a bíróság, hogy a gyanúsított nem hagyhatja el Budapest területét, ezen belül viselnie kell a nyomkövetőt, azonban az otthonát már elhagyhatja a szabadon. Az ügyészség ez ellen a döntés ellen fellebbezéssel élt, mert a kollégáimnak az a határozott álláspontja, hogy jelen esetben olyan mérvű még a bűnismétlés veszélye, hogy nem engedhető meg, hogy a gyanúsított elhagyja az otthonát, hiszen bár ideiglenesen be van vonva a jogosítványa, semmi nem akadályozza meg fizikailag, hogy újra gépkocsiba üljön, és ez egy olyan veszély, amely csak akkor küszöbölhető ki, hogyha ő nem hagyhatja el a lakását, ezért kockázatosnak tartjuk azt, hogy ő szabadon mozogjon Budapesten, ezért fellebbezésre jöttünk a döntés ellen, erről majd a fővárosi törvényszék fog döntést hozni, előttünk még nem ismert, hogy megszületett a másodfokú döntés.
Mikorra születhet meg ez a döntés, illetve egyáltalán ez az ügy mikorra fejeződhet be, és hogyan?
A döntés hamarosan meg kell, hogy szülessen. Kényszerintézkedések kapcsolatos fellebbezéseknél soron kívül járnak el a bíróságok is, tehát ez akár napokon belül is megszülethet ez a másodfokú döntés. A nyomozás a vége felé közeledik, mindazonáltal széleskörű szakértői bizonyítást azt végig le kell folytatni. Nagyon nehéz, tehát önmagában hétköznapi szemmel könnyű megítélni egy ilyen helyzetet, azonban olyan módon, hogy később ez a bíróság előtt kiállja a perrendszerű bizonyítás próbáját, ezért nagyon alaposan kell begyűjteni a bizonyítási eszközöket és az azokból származó bizonyítékokat azért, hogy majd az ügyész, amikor dönt a vádemelés kérdésében, úgy tudjon vádat emelni, hogy a vádirat majd kiállja a perrendszerű bizonyítás próbáját a bíróság előtt, és később nehogy bármiféle eljárási hibára tudjon hivatkozni a védelem, illetve nagyon fontos, hogy pontosan kell rekonstruálni tényleg ilyenkor lehetőség szerint majdnem minden másodpercet, hogy mikor történt az autó feletti uralomelvesztés, mi vezetett ehhez, ugye mekkora volt a sebesség túllépés, és hát látni kell, hogy van egy tragikus baleseti helyszín, és onnan indul el a nyomok visszafejtése, és utána kell mind a személyi körülményeket is alaposan feltárni, tehát ez sajnálatos módon egy időigényes folyamat.
Mégis a törvény értelmében az a sofőr, aki a kerékpáros halálát okozta, milyen büntetési tételre számíthat?
Közúti baleset okozásának az alapesete az egy vétség, az egy egyévig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény. Abban az esetben azonban, ha tragikus módon bekövetkezik egy haláleset, akkor ez egy évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett. Hangsúlyozni kell, hogy lehet, hogy az első hallásra egy laikus személynek kevés, azonban itt egy gondatlan bűncselekményről beszélünk, tehát az eredményre mindenképp gondatlansága terjed ki valakinek. Egyébként a gondatlan emberölést is 5 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a magyar büntető törvénykönyv.
A Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hova tovább? Elmélkedések Európáról címmel jelent meg az ünnepi könyvhétre időzítve Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorának könyve. A Magyar Jogász Egylet elnökével Tatár Timea beszélgetett.
5 évig lehettem az Európai Parlament képviselője. Ez mindenféleképpen arra inspirált, hogy amit láttam, amit hallottam, és azzal kapcsolatos véleményemet írjam le. És az a helyzet, hogy maga a cím, hogy hova tovább, és egy kérdőjel van a végén, azt is tartalmazza, hogy Európának tovább kell lépnie, mert rossz úton jár, utat kell igazából változtatnia. És én ezt próbáltam a különböző tanulmányokkal, amiket írtam benne, bemutatni. Természetesen könyv tartalmazza a felszólalásaimat, interjúimat, stb.
Milyen formában próbálja ezt a hova tovább kérdést megválaszolni a könyvében? Témaköröket vesz elő, vagy irányvonalakat?
Nyilvánvalóan ilyen kérdés például mondjuk a tagállamoknak az egyenjogúságának a kérdése. Aztán beszélünk az intézményeknek a túlhatalmáról. Ilyenek például, mint az Európai Bizottság és az Európai Parlament. Ezen kívül meg nyilvánvalóan azokkal a kérdésekkel, amelyek egyébként a bírók közötti dialógus, nevezetesen a nemzeti alkotmánybíróságok és az Európai Bíróságnak a kapcsolatrendszere. Milyen alkotmányos fékek vannak ma, amelyek azt mondják az Európai Unió intézményének, hogy eddig és ne tovább. A probléma az, hogy Európában egy úttévesztés történt a Maastricht szerződés óta, mert egy korábban jól működő, prosperáló gazdasági unió, amelyik Magyarország számára is vonzó volt, meg a közép-keleti országok számára, egy olyan irányba ment el, ahol igazából a politikai unió megvalósítását tűzték ki célul. Vannak a központosító rendszernek, ennek a centralizációnak különböző aktorai, vagy különböző szempontjai. Centralizáció van ideológiailag. Centralizáció folyik a bíróságnak a döntéshozatala révén, amelyik egyértelműen a föderáció irányát célozza. Közös hitelfelvételek, közös pénzügyek szintén a centralizáció irányába hatnak. Márpedig az Európai Uniót nem a centralizáció teszi versenyképesség, se az európai államokat, hanem pontosan az, hogy a tagállamok egyenjogúsága mellett van Európán belül is egy jó verseny a tagállamok között. Az Európai Uniót nem azért hozták létre, hogy öncélú legyen, hanem azért, hogy a tagállamok legyenek sikeresek. Ergo szükség van egy újragondolásra, ezért írtam azt, hogy hova tovább. Mert van tovább, és úgy látom, hogy az Európai Parlamentben is alakulnak olyan formációk, amelyek megkérdőjelezik az eddigi útak helyességét.
Trócsányi László leköszönő európai parlamenti képviselőt, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát, a Magyar Jogász Egylet elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.